Pétnyon György, a Földtáv vezérigazgatója, az Aréna ma esti vendége. Hallgatóink ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallják. Ugye a rövid szünet előtt beszéltünk a saját energiabázis esetleges bővítésről, ugye egy hulladékhasznosító mű révén, és ha elkezdtünk beszélgetni a fejlesztésekről, akkor folytassuk is ezzel. Hát nagyon sokféle szempontból sokat lehet hallani a hőgyűrű építéséről. Az autósok azért beszélnek róla, mert hogy jelentős gondot okoz nekik a főváros bizonyos pontjain, például a Dózsa-György úton, mások pedig gazdasági oldalról beszélnek. Nyilván a gazdasági hosszú távon fontosabb, kezdjük ezzel. Mit fog jelenteni, hogyha megépül az a hőgyűrű?
Talán azt érdemes elmondani, hogy jelenleg 9 szigetüzemben működik a fővárosi távhőrendszer. Ez azt jelenti, hogy mint egy csillag pontosan egy pontból szolgáljuk ki a fogyasztóinkat. Ez 9 darab ilyen hőkörzetet jelent. Ugye ezzel említettük az életminőségi rangsorokat vezető Bécset, ahol 3 dunai átkötésen egységes távhőrendszer működik. Mi arra törekszünk, hogy ezen a bizonyos rangsoron egy jó pár helyet Budapest előrelépjen, ezért mi is összekapcsoljuk ezt a 9 sziget üzemet képzeletben, mint egy pókhálót vezetékszakaszokkal. Közel 44 milliárd forintnyi csővezetéképítési munka áll előttünk, és ennek az első fázisai zajlanak most, ami egy Észak-Pest népstadion összekötést, illetve későbbiekben, de még ezen a nyáron egy Gellért-hegy Városház utca, tehát egy Erzsébet hídon történő átvezetést jelent. Ez a 2 szakasz épül most, és a következő 2-3 évben pedig szakaszonként be fog zárulni ez a gyűrű. Tehát igazából a szigetüzemből egy egységes rendszer, ezt a rendszer bármelyik pontjára el lehet juttatni energiát. Csak azért akartam ezt elmondani, hogy érthető legyen, hogy hol tartunk most. És ugye ennek valóban vannak gazdasági hatásai. A napi üzemünk sokkal egyszerűbb lesz, nagyobb lesz az üzembiztonság, ami egy talán nem tűnik olyan fontos szempontnak, de a napi működés és a polgárok energiaellátása szempontjából szerintem egy roppant fontos dolog. És hát az előbb említettem már az árleszorító hatást, ugye a szigetüzemekben a hő ellátást egy-egy erőmű fűtőmű biztosítja, aki monopól helyzetben van. Ha összekapcsoljuk a szigetüzemeket, akkor egy belső hőpiacon létre, ahol az én álmaim szerint egyszer majd az évesnél jóval rövidebb időszakokra, szinte akár órákra is meg lehet majd határozni, hogy mennyi hőenergiára van szükségünk, és egyfajta árversenyben a legolcsóbb hőtermelőtől tudjuk majd megvásárolni a szükséges energiamennyiséget. Ugye a villamos árampiacon már ez a szinte negyed órára vásárolt energia, mint energiavásárlási struktúra működik. Nem zárom ki, hogy a hőpiac tekintetében is el tudunk oda jutni, hogy az összekapcsolt rendszerben a fogyasztókat versenyeztessük. Azt tudni kell, hogy 2200 megawattnyi beépített energia van Budapesten, és jelenleg 3400 megawattot használunk, tehát bőségesen van tere a versenynek. Budapesten.
Egyébként, hogyha már említettél a villamosenergiapiacot, tegyünk egy kis kitérőt, hogy ugye azt sokszor, főleg amikor itt a hosszú távú szerződések kérdése volt napirenden valamikor az ezredforduló környékén, akkor ez felmerült, hogy hát ugye a villamosenergiapiac és a távhőpiac az jelentős mértékben össze van kapcsolva, hiszen ugye termelődik erre villamosenergia is emellett. Ezt a kérdést sikerült már rendezni, tehát hogy ma ez már békésen működik egymás mellett a kettő?
Az erőművek a villamos és a távhőpiacra is termelnek. Az a probléma nem oldódott meg, hogy melyik szektornak milyen a finanszírozása, ugye milyenek az átvételi árak, hogy lehet ezt a kettőt párba állítani. Jelentősen azonban csökkent azzal a feszültség, hogy a Főtáv ZRT, illetve a Magyar Állam között azért van egyfajta egyesség abban, hogy az erőművi szerződéseket, amiket kötünk, szinkronizáljuk. Tehát nagyjából egy időben járnak le, és egy időben indulnak. Így nem egymás ellen dolgozunk akkor, amikor 2-3 év elcsúszással az állami önkormányzati szereplők a magánszektorral különféle villamosenergia, vagy éppen távhőszerződéseket kötnek. Tehát a feszültség csökkent. A kötelező átvételi rendszer megszűnése után azonban az erőművi oldalon az optimális, vagy a maximalizált profit felé való elmozdulást és a mindenkori hatósági árak megállapítása azért továbbra is egy feszültségpont, de ez már a távhőszolgáltatók kapuján kívülre kerülő probléma, tehát szerencsére ezzel nekünk már nem kell foglalkozni. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy a napi működés szintje rendeződött, de természetesen a profit oldalon ez mindig is kérdés lesz, hiszen a termelő mindig maximált áron szeretne mindent eladni, a vásárló pedig szeretne lehetőség szerint olcsóbban vásárolni. Azt gondolom, hogy egyelőre ezt a problémát még nem tudtuk megoldani.
Beszéljünk akkor a hőgyűrűnek a praktikus kérdéseiről. Dózsa-György út, meddig lesz ilyen áldatlan állapot a Dózsa-György úton közlekedési szempontból?
Ugye a hőgyűrű építés azért azt jelenti, hogy a Főtenc ZRT-nek nyílt munkaerkos rendszerben egy vezetékpárt kell végigfektetnie ezeken a szakaszokon, majd nyomáspróba után temetheti vissza ezeket a vezetékeket. A Dózsa Gyögyűr tekintetében és az Erzsébet hídi tranzit vezeték tekintetében is meg tudok mindenkit nyugtatni, hogy a minimál idővel szeretnénk terhelni természetesen csak a budapesti polgárokat. Ez azt jelenti, hogy egyébként is csak május 15, illetve szeptember 15 között van lehetőségünk a nagy rekonstrukciókat, nagy vezetéképítéseket végrehajtani, és a Dózsa-György úti projektünk is rövid időn belül be fogja fejezni ott a magán a Dózsa-György úton való vezetéképítést, és a Városliget távfőellátása miatt ez már a liget belső területén épített vezetékszakaszok munkálatait fogja jelenteni, hogy szinte hetekben mérhető, amikor is a távfőrekonstrukció a Dózsa-György úton befejeződik, tehát szerencsére ez nem fogja terhelni az ott közlekedőket. Sajnos az Erzsébet hídi projektünk az június 15-tel indul, és a két hídfőben, illetve a hídaljára függesztett vezetéképítések szeptember hónapban is még folyni fognak, tehát ott egy hosszabb forgalomkorlátozásra és műszaki munkákra kell, hogy berendezkedjenek az arra közlekedők.
Azt már lehet tudni, hogy a forgalomkorlátozás az milyen mértékű lesz? Tehát mire számítsanak? Elvesznek egy-egy sávot, a szélső sávot?
Munkaszakaszonként változó lehet. A korlátozás az nagyjából kettő sávot fog érinteni az Erzsébet hídpesti hídfőben. Ennek a forgalom technikája, illetve a tájékoztatását időben meg fogja adni természetesen a közlekedési központ. A műszaki tervek utolsó egyeztetése zajlik ezen a héten, illetve a jövő héten is, akkor természetesen ez látható lesz. Itt a szépségét és nehézségét a projektnek az adja, hogy most azon túl, hogy a Erzsébet híd aljára 600-as átmérőjű vezetékeket csavarozunk, ami már súlyában is egy elég komoly vízzel feltöltött állapotában elég komoly terhelés a hídnak, de a hídkamrákat, illetve a két hídfőt is érinti ez a beruházás. A bonyolult közműhelyzet miatt pedig a pesti oldalon a gyalogos aluljáró szintje alatt kell átvezetnünk a vezetékünket, amihez két elég nagy aknát, egy indító és egy fogadó aknát kell ásnunk a hídfőben, illetve a Városház utca magasságában. Sajnos ezeknek az aknáknak a kialakítása, 20 méteres mélységű aknákról beszélünk, azok azt feltételezik, hogy ott sajnos le kell zárnunk minimum kettő sávot, részben ami az akna helyét, részben a kiszolgáló utakat, illetve hát a daruk ott dolgozó munkagépeknek az szelvényét biztosítja. Ezt sajnos másképp nem tudjuk megoldani. Lehetőség szerint, ha több sávos lezárásra lesz szükség, akkor azokat a munkákat inkább éjszaka végezzük el, hogy kevésbé zavarjuk a napközbeni közlekedést.
Tehát június 15-től meddig? Hát iskola kezdésig?
Igen, az iskola kezdése szeretnénk végezni. Ugye a közműhelyzet miatt mindig nehéz jóslásokba bocsájtkozni, de ez a beruházás úgy fog történni, hogy egyszerre kezdjük el a pesti-budai és a híd alatti munka végzését, tehát nem folyamatosan előre haladva nyomvonalasan haladunk, hanem három helyen egyszerre direkt azért, hogy a lehető legrövidebb időn belül befejeződjenek ezek a munkák. Nyilvánvalóan szeretnénk az iskola kezdésre minél kevesebb akadályt állítani a közlekedőken.
Ez az Erzsébet hídi átvezetés már azt a nagyon-nagyon régi tervet szolgálja, hogy a belvárosba újra a távfűtés legyen esetleg általános?
Nagyon jó lenne, ha igaza lenne, és azt mondhatnánk, hogy újra, de hát régen nem sem volt igazi klasszikus távfűtés a belvárosban, de abban teljesen igaza van, hogy tömbfűtés volt, ahol egy nagy kazán üzemeltetett nagy társasházakat, egy-kettő ilyen még ma is működik, de való igaz, hogy már a 90-es évek óta dédelgetett álma a mindenkori távfőszolgáltatónak, hogy a belvárosi távfőellátásban is komoly szerepet kaphasson. 2009-ben indultak meg az első munkálatok, hogy hogyan és miképpen lehetne vezetéket vinni a pesti belvárosba, vezetéket átvezetni a pesti belvárosba, és most 2018-ra jutottunk el oda, hogy az Erzsébet hídi átvezetéssel megérkezik a távfő a belvárosba, ami azt jelenti, hogy mintegy 37 megawattnyi hőenergiát tudunk most átvinni a hídon, és egy egyszerű fejlesztéssel ezt 50-re tudjuk 50 megawattra emelni rövid időn belül. Ebben az 50 megawattal a szűkebb értelemben vett belváros kiszolgálása az megvalósítható. Azt tudni kell, hogy északról és délről gyakorlatilag ugyanezt a pesti belvárosi részt szintén energiával tudjuk ellátni. A cél az, hogy az energiabiztonság érdekében majd a hőgyűrű a rakpartokkal bezáruljon, és északról délről, illetve az Erzsébet híd felől egyaránt energia jusson a pesti fogyasztókhoz. Ez az 50 megawatt úgy tűnik, hogy egy-két évig ki tudja szolgálni az összes olyan igényt, amelyik a Főtáv ZRT-vel szemben megfogalmazódik. Elsőként jelképesen a Városháza épületét fogjuk rákötni erre a vezetékre, de folyamatosan a belsőpesti városrészek fogyasztóival tárgyalásban vagyunk, és most úgy látjuk, hogy az első 20 megawattot egy-két éven belül rá tudjuk kötni erre a hálózatra.
Itt is a gázzal kell leginkább versenyezni?
Leginkább igen, a gázzal, és hát tegyük hozzá a kommunális hulladék égetéssel. Sajnos azért azt
a belvárosban.
A belvárosban, tehát ott, ahol még mindig vannak kémények és vaskályhák, vagy cserépkályhák, ott a téli hónapokban talán kevesebb hulladékot szállít el a vállalat, és a levegőben található mérgező anyagok, ugye a smogriadó kapcsán ez sokszor elő szokott kerülni, gyakran találnak a mérőműszerek olyan komponenseket, amelyek nem gáz, hanem valami más anyagnak az égetésére utalnak. Tehát mi reménykedünk abba, hogy a távhőreátállás esetén a pesti belváros smogmentessé válhat, tehát jóval tisztább levegőt lélegezhetnek be a polgárok, ami nagyságrendileg az életminőséget javíthatja ezekben a városrészekben.
Mennyi idő kellhet ez ön szerint? Tehát amire a pesti belvárosban mondjuk általánossá válik a távfűtés?
Hát az nagyon sok összetevőtől függ. Az első és legfontosabb, hogy mennyibe fog kerülni egy társasházban lakónak a távfőrendszerre való rákötés. Itt ugye jó meg rossz hír lehet mindig mondani, hogyha egyébként gázkazánnal, tömbfűtéssel működik, tehát a csőrendszer radiátor bent van egy társasházba, akkor azt kell, hogy mondjam, szinte fillérek. Mert hogy ugyanez a rendszer, amivel a gázkazán vagy a tömbkazán kiszolgálta a lakásokat, egy az egyben alkalmas a Főtáv ZRT távfőenergiájának fogadására. Szinte minimális költség.
Ugyanazt a melegvizet kell keringetni ugyanabban
pontosan,
a rendszerben.
Pontosan így van, nyilvánvalóan a szelepeket, illetve az egyenletes nyomás miatt a rendszereket ellenőrizni kell. De ebben a saját kollégáim, akik egyébként is a hőközpontok utáni lakossági távfő, társasházi távfőrendszereket is karban tartják, jelentős segítséget tudnak nyújtani. Én azt gondolom, hogy ezen nem fog múlni egy társasház távfőre csatlakozása, hogy ezen a költségen vitatkozunk. Itt maga a távfőszolgáltató is hajlandó lesz természetesen segítséget nyújtani, anyagi értelemben is azoknak a társasházaknak, családoknak, akik rá akarnak erre a rendszerre kapcsolódni. Ahol vaskályha, szeneskályha egyéb van, az egy bonyolultabb manőver, ott bizony ki kell építeni radiátor, cső, egyéb rendszereket, az egy komolyabb tétel lesz. Jelenleg a csatlakozni vágyó társasházakkal való tárgyalásnál az első vizsgálatunk mindig ez. Ha ez megtörténik, látjuk, hogy milyen korábbi fűtési rendszert használtak, akkor egy közelítő összeget azért tudunk nekik mondani, hogy körülbelül ez nekik mibe fog forintban kerülni. De azt gondolom, hogy miután azért a házak nagy része már valamiféle radiátor és csőrendszerrel bír, ez akkora akadály nem lesz. Természetesen mindenkinek más az anyagi teherbíró képessége, hogyha akár egy fejlesztési bank által gyújtott energiahitel vagy más hitelkonstrukció is talpra állítható, az jelentősen fel tudna gyorsítani ezt a folyamatot.
Ha már itt a lakáson belüli vagy a házon belül rendszerek szóba kerültek, akkor a távfőnek ez az oldala mennyire van rendben? Ugye ezt sokszor mondjuk a különböző szakműsorainkban, például az Energiainfóban sokat beszélünk arról, hogy a magyar ingatlanállomány meglehetősen pazarló, de mondjuk a csővezetékek, a házon belüliek, a radiátorok, egyáltalán a felhasználói oldal mennyire hatékony, ha már egyszer az önök hatékonyságát kérdeztem?
Hát ugye ez mindig változó, az újabb építésű ingatlanok nyílászárói energetikai rendszerei természetesen frissebbek. Azért azt látni kell, hogy a pesti belváros azért egy elég érdekes hely. Nagyon nagy számú lakótömb, nagyon nagy számú lakás, jelentős részben pedig évtizedes korú épületállományról beszélünk. A nyílászárók, a radiátorszelepek, az öntött vas radiátorok nem nevezhetők korszerűnek. Tehát egy nagy Budapest belvárosi energetikai rekonstrukciót maga után fog vonni a távfő megjelenése, hiszen ha mi megjelenünk egy viszonylag hatékony, tiszta energiával, akkor én azt gondolom, hogy az azt használó, vagy azt leginkább élvező polgárok igényelni fogják, hogy ha már korszerű, hatékony energiát viszünk oda, akkor reményeink szerint egy korszerű, hatékony energiafogadó rendszer álljon rendelkezésükre. Beleértem itt én a nyílászáró cserét is, hiszen hiába fűtünk jól, hogyha az ablakok résein távozik az az energia, amit oda eljuttatunk. Ebben mind-mind tudunk segíteni, tehát mi azt gondoljuk, hogy a Főtáv ZRT azon túl, hogy a fűtés-hűtés napelem technológiákban jelen szeretne lenni a piacon, magában az energetikai tanácsadásban is élen jár. Tehát mi úgy gondoljuk, hogy egy társasháznak például, ha már ezt hoztuk példának, hasznos tanácsokat tudunk adni, hogy miben lehetne még jobbá tenni a házukat. Azért volt itt egy okosház program, ahol napelemmel bezárólag radiátor szelep nyílászáró cserékben a főtámár segített rengeteg társasháznak. Úgy gondoljuk, hogy ezt a korábbi tevékenységeket minden további nélkül fel tudjuk frissíteni. Jó szívvel tesszük, hiszen nem csak a saját munkánk lesz könnyebb, de a fogyasztóink is elégedettebbek lesznek.
Ha már az okosház kifejezést használta, azok az újdonságok, azok az innovatív megoldások, amelyekről az energiapiac hangos mostanában. Digitalizáció, okosmérés, okos szabályozás, hogy van jelen? Jelen van egyáltalán a fővárosi távhőszolgáltatónál?
Jelen van természetesen, még akkor is, ha korlátosan. A korlátost úgy értem, hogy azért a nagyszámú fűtött lakásunk jelentős részében az energetikai elosztórendszer és mérőrendszer évtizedekkel korábban kialakult. A korszerű mérőműszerek a radiátorokon fönt vannak, nagyobb igény ezeknél az épületeknél az okosház technológiákra nincs, hiszen több száz embernek kéne egyszerre mozdulni ahhoz, hogy jelentős változást lehessen elérni. Ezzel szemben viszont az új építésű lakásoknál már kifejezetten igény az okosház megoldás. Nem véletlenül mondtam azt, hogy a fűtés mellett a hűtési technológiákban is gondolkodnunk kell, hiszen 10-20% energiát használ a fűtés, és ma már 80% szinte az összes többi, különösen a hűtés. Tehát egy ingatlan fejlesztő azt várja a főtávtól, hogy a fűtési rendszerei egyébként a hűtési technológiákra is készen álljanak. Ha pedig ez az állítás igaz, akkor ezt olyan fokon egyedileg mérhetővé szeretné tenni, hogy akár egy internetes felületen a felhasználó nyomon tudja követni a saját energiaszámláját. Tehát ezek az okos technológiák az új építésű ingatlanoknál már abszolút jelen vannak. Erre a Főtáv ZRT nyitott, és természetesen együttműködünk és dolgozunk azokkal a rendszerekkel, amelyeket az ingatlanfejlesztők használnak. Az iroda és ipari létesítményeknél pedig szinte kötelező, hiszen ott ezek a technológiák már a 80-as évektől kezdve több lépcsőben folyamatosan a napi tervezés részei. Tehát én úgy gondolom, hogy ebben azért szerencsére nagyon jó lépést tudunk tartani a piaccal. Természetesen örülnénk neki, hogyha a korábban csatlakozott fogyasztókat is át tudnánk ebben az okos mérés logikában állítani egy korszerűbb technológiára. Vidéki városokban MVM uniós és uniós forrásokkal folynak projektek erre, ezeket folyamatosan vizsgáljuk. Nyilvánvalóan 238 ezer lakást átállítani nem egy egyszerű történet, tehát mi úgy gondoljuk, hogy amikor egy kiforrott, finanszírozható technológia rendelkezésünkre áll, akkor majd megpróbáljuk ezt tömegével is a budapesti fogyasztóknak ajánlani, mint szolgáltatást.
De nagyon sokféle felhasználási területet mondott, ahova amit szükséges finanszírozni, felújítás, rekonstrukció, a régi vezetéknek a cseréje. Az innováció belefér meg ebbe? Tehát a finanszírozásukba azt is mondhatnám, hogy a mai fővárosi távfőárakba belefér az, hogy a főtávnak még az innovációra is jusson?
Természetesen bele kell, hogy férjen, hiszen utaltam rá, hogy a klímaváltozás miatt folyamatosan a saját magunk által nyújtott szolgáltatások körét is bővíteni kell. A 2017-18-as év tele 1,7 fokkal volt magasabb a 10 éves átlaghoz képest, ami azt jelenti, hogy a fűtési szolgáltatás mellett más szolgáltatásokban is napra késznek kell lenni. Az innováció az egy nagyon érdekes kérdés. Az energetikai szektorban az innováció az kicsit talán lassabban halad, mint mondjuk az információ technológiában, de folyamatosan jelen van. Mondjuk az Erzsébet hídi projekt, amit az előbb említettünk, az tele van ilyen innovációval. Az anyaghasználatában, a föld alatti járható alagút építésben, amiben távhővezeték megy, tehát az építési technológiában, az anyagfelhasználásban feltétlenül jelen van ez az innováció. De ha csak azt az elemet nézem, hogy a 4500 lakossági hőközpontot, amit üzemeltetünk, 2019 végéig egy egységes informatikai rendszerbe kapcsoljuk, ami azt fogja jelenteni, hogy a dispatcher pultról szinte minden lakossági fogyasztónknál kibe tudjuk kapcsolni azt a műszaki egységet, ami az alapvető hideg és meleg energiáját szolgáltatja, akkor az jelzi, hogy a Főtáv ZRT törekszik arra, hogy azok a technológiák, amiket használ, a lehető legkorszerűbbek legyenek, nem csak anyag használatában, hanem akár az informatikai vezérlésében is. Ha azt nézem, hogy a tervezett városi hőgyűrünknek a tolózárai szelepei már digitálisan vezéreltek kiválnak, míg ma még mindig ki kell menni az embereknek, és kézzel eltekerni képzeletben ezeket a nagy kerekeket, akkor ez megint azt jelzi, hogy a világ technológiai folyamataihoz a Főtáv ZRT is igyekszik felzárkózni. És hát nagyon büszke vagyok arra, hogy a 31 néhány év, vagy fiatalabb hozzánk érkezett mérnökök, hölgyek és urak, azok egy külön munkacsoportot alkotva törik azon a fejüket, hogy a Főtáv ZRT saját maga a napi működésében, az általa használt technológiákban a lehető leginkább környezetbarát és innovatív legyen, sőt, hát az a feladatuk, hogy minden olyan innovatív technológiát külön tanulmányozzanak, amelyek egy a Főtávnál hatékonyabb, jobb környezetbarátabb energiaellátást biztosítanak, akár a lakossági, akár az ipari szektorban. Tehát a humán erőforrás képzés, a technológia és anyaghasználatban egyaránt folyamatosan nyomon követjük a világváltozásait.
És ha már beszéltünk a finanszírozásról, akkor beszéljünk egy picit a fizetési hajlandóságukról. Hogy alakulnak a kintlévőségeik? Jobban állnak, mint az energiaszolgáltatók, áramgázszolgáltatók?
Nem panaszkodunk. Tehát én azt kell, hogy mondjam, nagyon tisztességesen jól teljesítenek a fogyasztóink. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon nagy szerepe van a rezsicsökkentésnek, ami úgy gondolom, hogy konszolidálta azt a helyzetet, hogy milyen áron, milyen szolgáltatást kapnak a polgárok. Gyakorlatilag a saját hátralékkezelő cégünk most már a Főtáv ZRT hátrain túl kifelé is bőségesen dolgozik, tehát a D-hátralékkezelő ZRT ma már, ZRT-nek ma már nem tudunk olyan sok hátralékos fogyasztói feladatot átadni. 99% körül alakul most már lassan a fogyasztói fizetés, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nekünk abból problémánk, hogy tömegével nem fizető fogyasztóink lennének, szerencsére nincsenek. Hál' Istennek ez a probléma most már azt mondhatom a fővárosban a múlté. Természetesen mindig vannak problémák, ezeknek a kezelésében azonban szerencsére együttműködve a fogyasztóinkkal viszonylag jól állunk.
Vannak-e a fővároson kívüli terveik?
Terveink nagyon-nagyon nagyok vannak természetesen. A Pest megyében és az elérhető távolságon belül keressük azokat az önkormányzatokat, azokat a távhőszolgáltatásra alkalmas területeket, ahol szolgáltathatunk. Most még hadd ne beszéljek konkrét városokra és tervekről, hogy remélem, hogy azért ebben az évben egy-két címmel gazdagodni fog a városhatáron kívüli listánk. Egy picit ebben innovatíve vált a gondolkodásunk, mert nem csak szolgáltatást szeretnénk vinni, elmenni egy másik városba és üzemeltetni a távhőrendszereket, hanem a hőközpontgyártásban is Magyarországon az egyetlen olyan céget, a Főtáv ZRT üzemelteti, a Komfort nevű leánycégünket, amelyik az uniós normáknak megfelelő hőközpontokat, hőelosztó rendszereket gyárt. Tehát reméljük, hogy nem csak üzemeltetésben, hanem az alkalmazott technológiákban is tudunk egyfajta terjeszkedést elérni, nem csak Budapesten, hanem vidéki városokban is nagy számban tudunk saját gyártású ilyen típusú műszaki létesítményeket elhelyezni, eladni és üzemeltetni. A távfelügyelet ma már egy elfogadott dolog, egy budapesti diszpécser helyiségből az ország összes pontján képesek lennénk üzemeltetni távhőrendszereket, nyilvánvalóan helyben egy-két szerelőt alkalmazva, akik esetleges hiba elhívásnál jelen vannak, vagy kimennek, vagy fizikailag lépni tudnak. De a diszpécser és a távfelügyeleti szolgáltatásunk ezekhez a hőközpontokhoz már tökéletesen talpra állított szolgáltatás.
Mitnyan Györgyen, a Főtáv ZRT vezérigazgatója volt az Aréna ma esti vendége. Köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Hallgatóink, ezt a beszélgetést a rádióban felvételről hallották. A főszerkesztő Módos Márton nevében is búcsúzik a műsorvezető, Hlavai Richárd. Minden jót, viszontlátásra!